Folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja, amiben továbbra is a megújuló energiáról lesz szó, illetve a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 65. vándorgyűlésén elhangzott előadásokból hallhatnak részleteket.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Grabner Péter, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettese a visegrádi konferencián arról beszélt, a klímaváltozás következményei már most is erősen érezhetőek, komoly hatással vannak a villamos energiarendszerekre.
Gondolkodni kell, tehát hogy azok a technológiák, amelyek ma már rendelkezésre állnak, azok igenis használhatók, de azt nem fogja senki megmondani nekünk külföldről, hogy azokat hogyan és milyen kombinációban tudjuk mi jól hasznosítani. És ha nem tesszük meg időbe, akkor az nagyon sok pénzbe fog kerülni.
Hozzátette, míg Magyarországon 2010-ben még csak két kis naperőmű volt, 2017-ben már 304. Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a konferencián arról beszélt, az idei szokatlanul forró nyáron Európa szerte jelentősen csökkent a megújuló víz, szél és napsugárzás alapú energiatermelés hatásfoka.
Tekintettel arra, hogy hosszú időn keresztül nem volt megfelelő csapadék utánpótlás, egyértelműen látszik több ország vízenergia adataiban, hogy jelentősen lecsökkent a vízenergia bázisa megtermelhető villamos energiának a mennyisége. Franciaország vízenőművi villamosenergia termelését mutatom be június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra. Ahogy haladtunk előre az időben, folyamatosan csökkent a vízerőművekben megtermelt villamosenergia, és erre a teljes három hónapos periódusra a vízerőműveknek a kihasználási tényezője 42-43% volt Franciaországban, és augusztusra vonatkoztatva 28%-os. Tehát látjuk a csökkenő trendet. Nem citálom most Ausztria példáját, de nagyon hasonló trendet lehet látni az átfolyós vízerőművek tekintetében Ausztriában. Mit csináltak ebben a periódusban a szélerőművek? Azt látjuk, hogy a németországi szélerőműveknek a kihasználási tényezője ebben a három hónapban 12% körül volt. Franciaországban, ahol valamennyivel kevesebb szélerőmű van beépítve a francia rendszerbe, ott 14%-os kihasználási tényezővel szembesülhettek a termelők ebben a három hónapos időszakban. Ez azt jelenti, hogy az 50 ezer megawattnyi Németországban beépített szélerőmű értékesen, most ezt nagyon idézőjelesen mondom, hiszen ingadozó termelőről van szó, valahol 10 ezer megawatt környékén, vagy még az alatt tudott rendelkezésre állni. Mi volt a helyzet a naperőművi villamosenergia termelése? Ugye azt gondolnánk, hogy nyáron nagyon sok a napsütés, intenzív a napsütés, és ráadásul a napsütötte órák száma nyáron jóval több. Hát a helyzet az, hogy megint németországi adatokat hoznék, hiszen itt nagyon nagy beépített kapacitásról, több mint 40 ezer megawattról beszélhetünk. Ennek a kihasználási tényezője 18% alatt volt erre a három hónapos periódusra. Összevetném az atomenergiával, ami 80% fölötti volt. Tudni kell, hogy a nagy melegben a fotovoltaikus panelek nem tudnak maximális hatásfokon járni, ugye tipikusan 20-25 fokos panelhőmérsékletet szeretnek ezek a rendszerek, és ilyenkor nyáron inkább 60-70 fokos panelhőmérsékletek jelentkezek, tehát eleve van egy jelentős hatásfokcsökkenés, és természetesen az időjárásbeni változások, illetve az éjszaka és a nappalnak a változása erősen érinti ezt a technológiát. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy éjszaka továbbra sem termeltek a naperőművek, és ez a 18% alatti kihasználási tényező volt jellemző rájuk.
Miközben Norvégia kiemelkedik az európai országok közül a megújuló energia hasznosításában, elsősorban a vízenergiát használják fel áramtermelésre, az északi ország hagyományosan nettó exportőr, idén az extrém körülmények, köztük a csapadékszegény időjárás miatt jelentős mennyiségű áramot importált. Az észak-európai piacon megduplázódott a villamosenergia ára a nyáron. A meleg minden hagyományos hőerőmű hatásfokát rontotta, hiszen nehezebbé tette a rendszerek hűtését, így az atomerőműveket is, még így is a termelés például Németországban a három nyári hónapban meghaladta a 87%-os kihasználtságot. Magyarországon a Duna vízszintje és hőmérséklete is az átlagosnál nagyobb változást mutatott, folytatta Aszódi Attila.
Volt egy háromnapos olyan periódus, amikor nem csak a Paksi szelvényben, hanem tulajdonképpen a Dunának a déli szakaszán a valaha mért legkisebb vízszint alá ment a vízszint. A legkisebb vízszintnek a csökkenése, vagy hát a meghaladása negatív irányba ez nagyjából 10 centiméteres volt, tehát minden korábbinál alacsonyabb vízszintet regisztráltunk a Dunán. Azt lehet mondani, hogy a természet idén-nyáron olyat produkált, amit Magyarországon a Duna írott történelmében még sohasem tett meg.
Az államtitkár azt mondta, a számítások szerint a nagy vízszintek ingadozása is a korábbinál jelentősebb mértékű lehet, és a kis vízszint nagysága is csökkenni fog. A vízhozam azonban a kisebb vízállásoknál is némi növekedést mutat.
Ebben a speciális augusztusi helyzetben a Duna vízhozama tipikusan 1000-1050 köbméter per szekundum volt, ami egyáltalán nem mondható nagyon-nagyon kicsinek. Mégis úgy tűnik ellentmondásban vagyok saját magammal, mert hogy elmondtam, hogy 10 centivel alacsonyabb vízszint alakult ki, mint amit valaha is a Dunán a Paksi szelvényben mértünk. Mi ennek az oka? Egyértelműen az a helyzet, hogy a Dunának a medermélyülése látszik intenzívebbnek, mint a normális. Egyértelműen az látszik, hogy annak következtében, hogy Ausztria és Németország számos vízerőművet telepített a Dunára, nem jön annyi hordalék, a víz ugyanúgy mozog ugyanakkor, és ennek következtében van egy számottevő medermélyülés. Ezzel a medermélyüléssel egyébként mind a Paksi atomerőmű, mind pedig a PAS 2 projektben számoltunk, ezt a trendet ezt felmértük, de az látszik az adatok alapján, hogy ez a medermélyülés ez abszolút nem elhanyagolható, és ténylegesen komolyan kell venni.
Kis vizek idején is 1000 köbméter per másodperces a vízhozam, ami mellett biztonsággal üzemeltethető Paks 1 és a tervezett új blokkok is, mondta Aszódi Attila, jelezve 300 köbméter per másodperc a vízhozam igény. A Duna esetében 10-12 méteres különbség van a nagy és kis vizek vízszintje között, a jelenlegi blokkok vízkiviteli szivattyúi a mostani extrém alacsony vízszint alatt 1 méterrel vannak.
A biztonsági hűtővízrendszer szivattyúi tekintetében még nagyobb a tartalék. Nem említem azt, hogy itt még további lehetőségek lettek volna, hogyha még jelentősen tovább csökkent volna a vízszint. Vannak olyan vészhelyzeti intézkedések, amelyekkel még ilyenkor is, még ennél alacsonyabb szinteknél is a hűtést biztosítani lehet. Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy az az állapot, ami fennállt, a vízhozam és a vízszint szempontjából egyáltalán nem veszélyeztette, nem befolyásolta az erőműnek az üzembiztonságát, a biztonsági rendszereknek a működtetését pedig egyáltalán nem befolyásolta. Nagyon-nagyon messze volt ahhoz, hogy biztonsági probléma lehetett volna. Ehhez képest a PAS 2-nél még csavartunk ezen a történeten, tekintettel arra, hogy a medermélyüléssel, mint trenddel számolunk. Gyakorlatilag arányosan a PAS 2 méretezési alapjában még jelentősen lejjebb tesszük mind a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúit, mind pedig a normál üzemeltetéshez szükséges kondenzátor hűtővíz szivattyúkat. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy durván 2 méterrel minden lentebb lesz a PAS 2-ben annak érdekében, hogyha a Duna medermélyülése folytatódik, akkor is a szükséges mennyiségű vízhez hozzá lehessen férni. Tehát felkészülünk a legextrémebb helyzetekre is annak érdekében, hogy az erőmű működhethető legyen.
Szigorú környezetvédelmi előírások vannak arra is, a Dunába visszaengedett hűtővíz mennyivel emelheti meg a folyó hőmérsékletét, jelezte Aszódi Attila.
Még egy szempontból produkált új helyzetet a természet. Korábban nem volt tipikus az a helyzet, hogy kis víz és magas hőmérséklet együtt lépjen fel. Most ebben az időszakban, ebben az augusztusi időszakban ez a két jelenség együtt jelentkezett, ami alapján azt lehet mondani, hogy a Duna valami újat mutatott, amire természetesen a konzervatív gondolkodás következtében fel vagyunk készülve, de minden esetre ezzel, mint jelenséggel érdemes foglalkozni. Ugye nem csak kis víz volt, hanem magas hőmérséklet is. A mostani blokkoknál 25 fokos dunai alaphőmérséklet fölött különös intézkedések, speciális intézkedések lépnek életbe az erőműben, és ezt a 25 fokot meghaladó hőmérsékletek is voltak sok napon keresztül. Mi történik ilyenkor? Általában is az a helyzet, hogy a visszavezetett hűtővíz az egy úgynevezett melegvíz csóvában mozog a Duna jobb partja mellett. Gyakorlatilag ez a terület az, ami a melegvíz által érintett. Az erőműre vonatkozóan egyébként az a szabály jelenleg, hogy az 500 méteres szelvényben, tehát a visszabocsátástól számított 500 méteres szelvényben nem haladhatja meg a hőmérséklet a 30 fokot, erre egy speciális mérési protokollt alkalmaznak azokban az állapotokban, amikor ezt a 30 fokot megközelíti a felszíni hőmérséklet. Az új blokkokra vonatkozóan szigorú feltételeket állapítottunk meg. Egyrésztről nagyobb hűtővízforgalommal fognak működni az új blokkok. A mostaniak 100 köbméter per szekundum a helyett 130 köbméter per szekundumot fog használni a két blokk, és a delta T-t, tehát azt a hőmérséklet emelést, amit a kondenzátorokban végrehajtunk a vizen, ezt 8 fokban limitáljuk az új blokkok esetén, azért, hogy a kellő tartalékok még a klímaváltozást figyelembe véve is rendelkezésre álljanak. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ennek a melegvíz csóvának a hatása a jelenlegi blokkok esetén egy 2 kilométeres hosszúságú szakaszon érzékelhető. Ez tehát a jelenlegi blokkoknak a hatása, de nagyon fontos a vízvizsgálatok szempontjából, hogy ez a meleg csóva, ez nem az egész keresztmetszetet, nem az egész szelvényt foglalja el, hanem csak ezt a jobboldali sávot, és ott is csak a víznek a felső részét. Abban az időszakban, abban a néhány évben, amikor a telephelyen 6 blokk fog működni, akkor ez a hatásterület, ez a dunai hatásterület 2 kilométerről 11 kilométeresre fog növekedni, néhány évről beszélünk, és ezt követően, amikor leállnak a mostani blokkok a 30-as években, akkor ez a hatásterület vissza fog csökkenni 1 kilométer hosszúságúra, annak következtében, hogy a mostani blokkok nyáron 10-11 fokos deltatét is csinálnak, az új blokkok pedig csak 8 fokos deltatét fognak végrehajtani.
Változik a hőmérséklet változás mérésének módszere is, tette hozzá Aszódi Attila. Jelenleg eseti mérésekkel ellenőrzik a víz hőmérsékletét, az új blokkok megépítésével azonban folyamatos monitoring rendszerre kell áttérni, vagyis folyamatosan ellenőrizhető az előírások teljesítése. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár szerint Paks 2 szigorú környezetvédelmi engedélyével nincs tennivaló, az megfelel az extrém változásoknak.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az elmúlt fél órában az Inforádió energiaipari magazinját, az Energiavilágot hallották. A szerkesztő műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!